Negyedik hitev, a fiúisten. És az ige testé lett és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes fal a kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, 1. fejezet, 14. verse. Az angyal azt mondta Máriának, hogy a Szentlélek száll rá, és a gyermek szent lesz, mivel Jézus isteni és emberi egyszerre, képes mindenkit megmenteni, aki hozzámegy. Istensége erőt ad neki, hogy megváltoztasson bennünket. Kereszt halála lehetővé teszi számára, hogy megmentsen minket. Az emberi természete pedig képessé teszi arra, hogy együtt érezzen és törődjön velünk. Ha a barátod azt kérné, hogy bizonyítsd be Jézus isteni mi voltát, hogyan igazolnád számára Jézus isteni tulajdonságait? A Szentírás válaszát három helyről is idézem. Mikiás könyve, 5. fejezet, 2. verse. De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejtől fogva, öröktől fogva van. János evangéliuma, 5. fejezet, 26. vers. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 8. vers. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. A barátod esetleg gyakran hallja azt, hogy Jézust az ember fiának is nevezik. Hogyan segíthetsz neki megérteni, hogy a Biblia Jézus emberi természetéről is beszél, arról, hogy emberi érzések voltak benne, és arról, hogy az atyától függött? A Szentírás választát több helyről is idézem Jézus emberi természetével kapcsolatban. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 2. vers, aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejgőkkel. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 35.-36. vers, és körüljárja vala Jézus a városokat mint és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszorva, mint a pásztor nélkül való juhok. János evangéliuma, 11. fejezet, 33. versétől a 35. versig, Jézus azért, amint látja vala, hogy Lázárnak testvére Mária sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendült, és mondá, hová helyeztétek Lázárt? Mondának néki, Uram, jel és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Máté evangéliuma, 4. fejezet, 2. vers, és mikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt vala, végül megéhezett. Márk evangéliuma, 1. fejezet, 35. vers, kora reggel pedig még szürkületkor, fölkelvén kiméne és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozott. Emberi természete által Krisztus magához öleli az emberiséget, isteni természete által megragadja a végtelen trónját, egyesítve bennünket Istennel. Istenként milyen áldozatot hozott értünk, és miért? Filippi beliekhez írt levél, 2. fejezet, 6. verstől a 8. versig. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nem emberek kötelezték Krisztust az akarata ellenére, hanem ő döntött úgy, hogy a helyünkbe lép. Nem a saját bűnei miatt szenvedett, hanem a mi bűneinkért lett megkötözve. Nem az ő kárhoztatása vitte a keresztre, hanem a mi bűneink okozták a halálát. Kész volt elvállalni a kárhoztatást és a keresztre feszítést, hogy neked és nekem bocsánatot szerezzen, szabaddá tegyen és örök életet adjon. Elfogadtad-e már ezt a hatalmas szeretet ajándékot? Én már igen. Amen. Mely profécia adja meg Jézus szolgálatának és halálának az idejét? A választ Dániel próféta könyvében kell keresnünk, mert az ő jövendőlései adják meg számunkra a kulcsot. Mindez Isten bölcs tervezéséről, bölcs előrelátásáról tanúskodik. Azáltal, hogy Isten pontos időrendet adott Jézus szolgálatáról és kereszthaláláról, megmutatta, hogy ő a földi történések ura. A hívők számára ez olyan fogódzót jelent, amelybe a hitükkel belekapaszkodhatnak. Bizonyosságot ad, hogy Isten minden ígérete valóra válik. Dániel proféta könyve alapján hol zajlik az ítélethozatal? A Szentírás válasza, Dániel könyve 7. fejezet 9.-10. vers: Nézém, még királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő valaki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Az angyal Dániel figyelmét az Úr tróntermére irányítja. Itt a proféta tanúja lehet annak a jelenetnek, ahogyan a mennyei szentélyben éppen felállítják a világegyetem feletti ítélkező legfelsőbb bíróságot. Ki volt ez az angyal, aki Dániel segítségére volt a látomás megértésében? A Szentírás válasza, Dániel könyve 8. fejezet 16. és 23. vers, és emberi szót hallék az ulai folyó közén. Kiállta pedig és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, mondja Gábriel arkangyal Dánielnek, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Az ószövetségi időkben mit jelentett a földi szent hely, más szóval a földi szentély megtisztítása és helyreállítása minden izraelita számára? Az egyiptomi szabadulás után, a pusztai vándorlás alatt Isten népének egy szent sátort kellett építeniük a mennyei templom mintájára. Isten a mennyei templomot Mózesnek mutatta meg. A földi szentélyszolgálat során a zsidók minden nap megvallhatták bűneiket. Ekkor áldozati állatot hoztak a szent helyre. Minden egyes ilyen állat Jézust jelképezte. Nap mint nap megtörtént, hogy a bűnösről a helyettes állatra ruházták át a vétket, amit azután a zsidó pap az áldozat vérével bevitt a szent helyen belülre. Nem csak az áldozati bárány, hanem minden pap Jézus helyetteseként járt el, beleértve a főpapot, hiszen Jézus a mi főpapunk is, mert Jézus képvisel bennünket a mennyei szentélyben. Egyszer az év során, mégpedig az engesztelés napján a szent helyet megtisztították mindattól a bűntől, melyet az izraeliták az előző évben megvallottak, és amely így a szent helyet terhelte. Ez a nap tehát egy nagyon komoly ítéleti nap volt itt a földön a mennyei ítélet mintájára. Mindezekről Mózes 3. könyvében a 16. és a 23. fejezetben olvashatunk. Ennek az ítéletnek a napnak a végére az izraeliták vagy megbánták és megvallották vétkeiket, és akkor megbocsátásban és bűneik elengedésében, eltörlésében részesültek, vagy pedig magukban tartották szégyenüket, lehetetlenné téve ezzel a megbocsátást. Így minden zsidó, aki megbánta és megvallotta bűnét, felmentő ítéletet kapott, aki pedig nem volt hajlandó megvallani bűneit, azzal a személlyel kapcsolatban elmarasztaló, vagyis kárhoztató ítélet született, és kizárták a táborból. Mikor fog elkezdődni a mennyei szentélyben is az ítélkezés, más szóval mikor derül ki a szent hely igazsága? A Szentírás válasza, Dániel könyve 8. fejezet 14. és 17. vers: és mondanékem, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szentély igazsága. És odajöve, ahol én állok, és amint jöve megrettenék, és orcámra esém, és mondanékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A mennyei szentély megtisztítása a 2300 nap leteltével kezdődik el. A 2300 nap leteltével elkezdődő időszak lesz az utolsó idő, más szóval az idők vége, Jézus visszajövetele előtt. A Szentírásban szereplő jövendőlésekben hogyan kell értelmeznünk egy-egy profétai napot? A Szentírás válasza, Mózes 4. könyve 14. fejezet 34. vers: a napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, tudnélik 40 napon, Egy-egy napért, egy-egy esztendő, 40 esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat. Így tehát a 2300 profétai nap nem 6,5 évet, hanem 2300 évet jelent, ami már valóban elvedethet bennünket a végidőben elkezdődő mennyei szent hely megtisztításához, más szóval az ítélet hozatal megkezdéséhez. Mikor veszi kezdetét ez a teljes egybefüggő proféciai időszak, a 2300 év? A Szentírás válasza, Dániel könyve 9. fejezet 25. vers, tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szódat keletkezésétől. A Messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A proféciában megjelölt időintervallum, ez a 2300 év akkor kezdődik el, amikor a Jeruzsálem helyreállításáról és újjáépítéséről szóló parancs kiadásra kerül. Krisztus előtt 605-ben Nabukodonozor babiloni király megtámadta Jeruzsálemet, és az elkövetkezendő 18-19 év alatt a várost a Salamon által épített templommal együtt szinte teljességgel lerombolták. Ez alatt az idő alatt rengeteg zsidó hadifoglyot elhurcoltak magukkal. Azonban 66-67 évvel később, Krisztus előtt 538-539-ben a médek és a perzsák seregei legyőzték a babiloniakat. Ezt követően 82 évvel később, Krisztus előtt 457-ben Artaxerxész perzsa király kiadott egy rendeletet, melyben engedélyezte a Jeruzsálemből elhurcolt zsidóknak a hazájukba való visszatérést, és ő engedte meg Jeruzsálem utcáinak helyreállítását és a város falainak újjáépítését is. Erről a rendeletről Ezrás könyvében is olvashatunk. Ezrás könyve 7. fejezet, 12.-13. vers, Artaxerxész, a királyok királya, Ezrás papnak, ki a menny istenének törvényében bölcs írástudó. Szabadságot adok, hogy valaki országomban, Izrael népe, papjai és a léviták közül Jeruzsálembe akar menni, veled elmehet. A 2300 éves profécia melyik része vonatkozik közvetlenül Dániel népére, vagyis a zsidó emberekre? A Szentírás válasza, Dániel könyve 9. fejezet 24. vers, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szentje. Gábriel azzal kezdi magyarázatát, hogy 77-et, vagyis 70x7 egyenlő 490 profétai napot, amely egyenlő 490 évvel jelöl meg, amely kifejezetten a zsidó nép számára szabatott. Tehát ezt a 490 évet le kell vonni a proféciában megjövendőlt teljes időintervallumból, azaz a 2300 évből, mert abból szabatik le, vagyis vétetik el. A Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától számítva, amelyet Artaxerxész perzsa király adott ki, mennyi idő telik el Jézus Krisztus messiássá való felkeletéséig? A Szentírás válasza, Dániel könyve 9. fejezet 25. vers, tudd meg azért és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A Jeruzsálem helyreállításáról és újjáépítésről szóló Krisztus előtt kiadott 457-es rendelettől számítva a messiás eljöveteléig 69 profétikus hét, vagyis 483 profétikus nap, hiszen 7x69 egyenlő 483 telik el. Minthogy egy-egy profétikus nap egy valós esztendőt jelent, ennek értelmében tehát 483 évet kell számolnunk a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelettől a messiás megjelenéséig. amennyiben a profécia a Krisztus előtt 457-ben kiadott, a Jeruzsálem falainak újjáépítésére vonatkozó rendelettel veszi kezdetét, és egy onnantól számított, pontosan 483 éves időszakot ölel fel, akkor pontosan Krisztus után 27-be vezet el bennünket. Így tehát Dániel proféciája alapján Krisztus után 27 őszén kellett megtörténnie a messiás felkenetésének, vagyis akkor került sor Krisztus megkeresztelkedésére. Ez így is volt. Mi történt akkor, amikor Jézus megkeresztelkedett? A Szentírás válasza, Apostolok cselekedetei, 10. fejezet, 38. vers. A názáreti Jézust mind kenéfelőt az Isten szent lélekkel és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. A héber eredetű messiás, illetve a görög eredetű Krisztus szó magyarul lefordítva felkentett jelent. Jézus a Szentlélektől való felkentése által lett messiássá, a keresztsége alkalmával, ezért a messiási küldetését a keresztségével kezdte meg. A 70 profétikus hét első 69 hete Krisztus után 27-ben Krisztus keresztségével telt le. Egy hét, vagyis 7 esztendő azonban még hátra van. A proféciában mikor kerül sor Krisztus kereszthalálára, amivel a megváltó egyúttal a helyettes áldozati felajánlás, vagyis a zsidó szentélyszolgálatnak is véget vetett? A Szentírás válasza, Dániel könyve 9. fejezet 27. vers, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Tehát, ahogy az előbb beszéltük, 7 esztendő még hátra van. Ennek az utolsó profétikus hétnek a közepén eltöröltetik a helyettes állattal történő áldozati felajánlás rendszere. A messiás kiirtatik, vagyis kereszthalált hal. A jövendőlés szerint tehát Jézust 3,5 évvel a Krisztus után 27-ben való megkeresztelkedése után keresztre feszítik. Mindezek alapján ekkor már Krisztus után 31 tavaszán járunk. Jézust valóban tavasszal végezték ki, pontosan a pászka, vagyis a zsidó húsvét ünnepén, ahogyan azt az Úr profétája Dániel döbbenetes pontossággal előre megjövendölte. Mi történt a zsidó templomban, amikor Krisztust keresztre feszítették? A Szentírás válasza, Máté evangélium a 27. fejezet 51. vers, és ímé a templom kárpítja fölétől az aljáig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének. A kárpit kettészakadása a jeruzsálemi templomban az ószövetségi sátorszolgálat óta tartó áldozati rendszer végét jelképezte. Jézus, ami helyettesünk, ő áldoztatott meg életünk a 7 év felén, vagyis a keresztségi felkenetése után 3,5 évvel. Tehát már csak a 7 év második fele maradt hátra. Ezzel a 3,5 évvel Krisztus után 34-hez jutunk. Krisztus után 34-ben, amint az Dániel proféta 490 évvel előre megjövendölte, Izrael népe végül megpecsételte saját sorsát. A zsidó főpap, aki a Sanhedrint, azaz a legfőbb zsidó tanácsot képviselte, és ennek nevében beszélt, hivatalosan is megtagadta Jézust, és Istvánt, az első keresztény mártírt halálra kövezték. A tanítványok elmenekültek Jeruzsálemből, így az evangéliumot elkezdték hirdetni a nem zsidó származású embereknek is. Az általunk eddig tanulmányozott 490 esztendős időszak egy kisebb része a 2300 évnek. Ez a 490 év kifejezetten a zsidókra és a messiás eljövetelére vonatkozott. Amennyiben a legutolsó dátumunkhoz, azaz a Krisztus után 34-hez 1810 évet még hozzáadunk, hiszen 2300-ból 490 az egyenlő 1810-zel, akkor 34 plusz 1810, 1844-et kapunk. Amennyire Jézus Krisztusnak a Krisztus után 27-es megkeresztelkedése és a Krisztus utáni 31-ben történő kereszthalála bizonyos, épp annyira biztos az is, hogy az ítélet Krisztus után 1844-ben vette kezdetét a mennyei szentélyben. A teljes 2300 éves profécia tehát az idők végéhez vezet bennünket, vagyis ahhoz az időponthoz, amikor a mennyben lévő igazi szentély megtisztítatik. Ez annyit jelent, hogy Krisztus, a mi közben járó főpapunk, elkezdi a föld végső ítéletét. Amikor befejezi a megváltás munkájának ezt az utolsó szakaszát, akkor visszajön azokért az igazakért, akiknek véglegesen eltörölte bűneiket a mennyei szentély megtisztítása során. Ezért nevezi a Biblia Jézust az örökké valóság atyának, mivel örök életet csak ő adhat nekünk, mert az ő ítélőszéke előtt kell mindannyiunknak megállni. Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. vers. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Korintusi 2. levél 5. fejezet 10. vers, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tudván, hogy az ítélet órája már 1844-ben elérkezett, kell-e ezért valamit is változtatnunk az életünkön? A Szentírás válasza, Római levél 13. fejezet 11. és 14. vers, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Milyen biztosítékot ad számunkra az Úr az ítélettel kapcsolatban? A Szentírás válasza, Zsidókhoz írt levél, 7. fejezet, 25.-26. vers. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb. Ha bármelyikünknek is egyedül kellene megállni a Isten ítélőszéke előtt, semmi reményünk nem lehetne. Jézus azonban a mi érdekünkben helyettünk áll majd ott. Micsoda biztosítékunk van. Krisztusban való reményünk okot ad az újongó örömre. Ő a legjobb, leghűségesebb barátunk és testvérünk, aki Isten tróni előtt is a mi érdekeinket fogja képviselni. Amen. Összefoglalás. Isten az örökkévaló fiúban, Jézus Krisztusban öltött testet. Ő általa teremtetett minden. Benne lett nyilvánvalóvá Isten jelleme. Általa teljesedett az emberiség megváltása, és ő ítéli meg a földet. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban. A Szentlélek által fogantatott és Szűz Máriától született. Emberként élt, mint ember megkísértetett, de tökéletes megtestesítője volt Isten igazságosságának és szeretetének. Csodái által kinyilatkoztatta Isten hatalmát, és bizonyította, hogy ő a megígért messiás. Bűneinkért önként vállalta helyettünk a szenvedést és a kereszthalált. Feltámadt a halálból, és felment a mennybe, hogy közben járjon értünk a mennyei szentélyben. Népe végleges megszabadításáért újra eljön dicsőségben, és mindent újjátesz. Imádkozzunk együtt. Drága atyám, köszönöm, hogy elküldted Jézust a földre, mint isteni emberi lényt, hogy üdvösséget adjon számomra. Kérlek, segíts, hogy vágyjam őt naponta követni. Segíts, hogy a kapcsolatom naponta meghittebbé növekedjen vele. Elfogadom Jézust megváltomnak, Uramnak és főpapomnak az ítélet során. Bármiről kész vagyok lemondani, ami közénk áll. Bocsáss meg bűneimet, és kérlek, add nekem az erődet, hogy életemet a te akaratod szerint éljem. Az ő szerető nevében kérem. Amen. Összeállította Rinkó Sándor. A hetednapi adventista egyház hitelvei és a Keresd az igazságot című biblia tanulmánysorozat, valamint Háló Sándor, Alapvető Biblia Ismeret című keresztségi tanítások alapján. 2020. november.